Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, fennállva énekeljük el a 154. dicséretünket. A 154. dicséretünk így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága. A 274. dicséretünk első és második versét énekeljük. 274. dicséretünk első és második versét énekeljük. Első verse így kezdődik: Ki Istenének átad mindent. Mielőtt meghallgatnánk a Heidelbergi kátét, a gyermekisten tisztelet kezdődik lent. Úgy felkérjük a gyermekeket, akik gyermekisten tiszteletre készülnek, hogy induljanak el külön gyermekisten tiszteletre. Köszönjük szépen! A Heidelbergi káté mai ünnepre kijelölt szakaszának a felolvasása.
47. úrnapja. Melyik az első kérés? Szenteltessék meg a te neved. Azaz, add először, hogy téged igazán megismerjünk, hogy megszenteljünk, dicsérjünk és magasztaljunk. Minden művedben, amelyekben mindenhatóságod, bölcsességed, jóságod, igazságod, irgalmasságod és igaz voltod tündöklik. Továbbá add, hogy egész életünket, gondolatainkat, beszédünket és cselekedeteinket arra irányítsuk, hogy nevedet miattunk ne gyalázzák, hanem szálljon arra dicséret és dicsőség.
Köszönjük szépen! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és igazgat most és örökkön örökké. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, hallgassátok meg Istennek írott igéjét, úgy, amint olvasom azt ti előttetek az Új Szövetségből, Jakab apostol levelét olvasom az elsőtől a nyolcadik versig a következőképpen. Jakab Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja, üdvözletét küldi a szórványban élő 12 törzsnek. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján álhatatlan ember. Hallottuk az igét, nyissuk meg a mi szíveinket, és emeljük föl a mi szavunkat, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy a mai napon szólsz hozzánk, köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk személyesen, és köszönjük neked azt a lehetőséget, hogy rendelkezésünkre állnak már olyan eszközök, amelyek alapján a nem személyesen jelenlévők is hallgathatják a te tanításodat. Urunk, örömmel teli a mi szívünk, hiszen gyülekezeti közösségünknek új tagja lett. A mai napon befogadta a gyülekezet a közösségbe Zakariást. Istenünk, minden a te kegyelmedből történik, és minden úgy történik, ahogyan azt te jónak látod. Urunk, ezt elfogadni azonban tanulnunk kell. Tanulnunk kell napról napra, óráról órára és percről percre. Istenünk, azért vagyunk most is itt, hogy taníts bennünket. Azért vagyunk most is itt, hogy kérjük azt, hogy te mutasd meg nekünk, hogy hogyan tovább, hogyan tudunk azon az úton menni, amit te kijelölsz a mi számunkra. Urunk, esendőek vagyunk, gyarlók vagyunk, de igyekszünk. Kérünk, hogy így nézz ránk. Kérünk, hogy ezzel a szeretettel tekints ránk. Hogy mi tekintünk rád, és várjuk a mi bizonytalan életünkben a te igazi útmutatásodat. Istenünk, nem számíthatunk másra, csak rád, és számítunk is rád. Istenünk, fordulj felénk, légy jelen közöttünk. Szólj hozzánk, nyisd meg a mi fülünket, és nyisd meg a mi elménket. Adj nekünk bölcsességet, Urunk. Légy itt velünk, Urunk. Amen. 274. dicséretünk harmadik versét énekeljük. Csak légy egy kissé áldott csendben. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek azon igéjét, amely alapján a mai napon szolgálatot kívánok tenni közöttetek, Isten szent lelkének a segítségül hívásával és kérésével. Írva található a már felolvasott ige szakaszban, plusz még egy igevers. Olvasom ti előttetek Jakabnak a levelét az első részéből, az elsőtől az ötödik versig, és a negyedik részből a nyolcadik verset. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. A negyedik rész nyolcadik verse pedig így hangzik, közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Mai napi ige hirdetésem alapjául a mai napi igét választottam, a mai napi újszövetségi ige szakaszt választottam. Én egyébként úgy szoktam készülni, hogy elolvasom az ige szakaszt, majd pedig mindig elolvasom a környezetében lévő igéket is, gyakorlatilag válogatás nélkül, úgy is mondhatnám, hogy szemezgetek közülük, hogy hát ha még valami tartalmaz olyan mondani valót, amit Isten szent lelkének segítségével meg tudok osztani előttetek, mert fontos lehet. Így került a mai napi igéhez a negyedik rész nyolcadik versének az első fele igazából. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. És bizony napokon keresztül ez járt a fejemben, ezzel feküdtem le este, ezzel keltem reggel. De mielőtt erre részletesen kitérnék, nézzük meg egy nagyon-nagyon kicsit az előtte lévő igeszakaszokat is, nyilván, amit felolvastam közöttetek, és hát az én szokásomnak megfelelően néhány sorban azért szeretnék, vagy néhány szóban azért szeretnék mondani valamit a levélnek a keletkezéséről. Ugye Jakab levele mindig is vitatott volt az újszövetségi íratok között, Luther Márton tulajdonképpen értéktelennek tekintette, mert hogy nincs benne konkrét utalás Krisztus megváltó halálára, feltámadására, egyedül hitáltal való megigazulásra. De annyi minden másra van benne konkrét utalás. Jakab írását, Jakab levelét az összes többi újszövetségi írattal együttesen kell nekünk értelmezni. Az összes többi levéllel együttesen kell nekünk értelmezni, de akár önállóan is, hiszen millió praktikus tanácsot ad nekünk a keresztény életünkre vonatkozóan. Egyszerű és praktikus tanácsokat. Az írója valószínűleg az Úr testvére Jakab, hiszen nagyon-nagyon pontosan ismeri Krisztusnak a szavait, és nagyon cizellált görögséggel beszél. De az is lehet, hogy a Pál apostol utáni időszakban egy zsidó keresztény író írta. Minden esetre az egészen biztos, hogy a teljes levél koncentrációja, ami ellen a teljes levél szól, az a gyümölcstelen, jó cselekedetek nélküli keresztény élet. A látszat kereszténység ellen szól. Ahogyan mondtam, tele van mérhetetlenül egyszerű és praktikus utasításokkal és jó tanácsokkal, és nyilvánvalóan ezek a mai napig érvényesek. A mai napig érvényesek is, a mai napig ellátnak bennünket olyan, nem is azt mondom, hogy utasításokkal, de tanácsokkal mindenféleképpen, amelyek hasznosak a mi életünkben. A felolvasott ige szakasz ugye úgy kezdődik, hogy Jakab a korabeli hagyományokhoz illően üdvözletét küldi a 12 törzsnek, a szétszóródott 12 törzsnek. Nyilvánvalóan itt már, ezt másképp kell értelmeznünk, itt már nem konkrétan a 12 törzsre kell értenünk, hanem a különféle helyeken, a különféle szorványokban élő gyülekezetek, keresztény közösségekre nézve kell ezt értelmeznünk. És igen, teljesen jogosan vesszük magunkra, minden alkalommal, amikor elolvassuk, bennünket is üdvözöl. Hiszen mi is azok vagyunk, mi is keresztény közösségek vagyunk, bennünket is köszöntenek az apostoli leveleknek az írói. Talán első pillanatra meghökkenhetünk azon, hogy mit mond az ige. Azt mondja Jakab, teljes örömnek tartsátok, amikor különféle kísértésekbe estek. Hát hogyan lehet ezt teljes örömnek tartani? Hiszen a kísértés alapvetően az, amikor próbatétel előtt állunk. Az élet bármely területén. Ezek általában nem szoktak egyszerűek lenni. Valamiért eleve úgy hívjuk, hogy próbatétel. Megpróbálnak bennünket, az életünket, a hitünket, a kereszténységünket, a dolgokhoz való viszonyunkat. Hát ez nem nagyon szokott örömet okozni az életünkben. Mégis azt mondja Jakab apostol, hogy ezt a saját örömünkre tudjuk fordítani. Hiszen a hitben teljessé lételnek az öröméről lehet szó a próbatételek, a kísértések által. A kísértések alkalmasak arra, hogy az embert próbára tegyék, és ezáltal a kísértésekben lehetőségeket látnunk arra, lehetőséget kell látnunk arra, hogy ezáltal mi erősebbek legyünk, ezáltal mi megpróbáltabbak legyünk, ezáltal közelebb kerüljünk Istenhez, ezáltal közelebb kerüljünk ahhoz, amit a mi mennyei atyánk akar tőlünk itt, e földi életünkben. És ezáltal örömünk lehet abban, hogy még inkább Istennek tetsző életet élünk. És nem áll meg az apostol. Na, így sem annyira egyszerű, de azt mondja, hogy a folyamatos kísértések pedig álhatatosságot eredményeznek. Azaz minél több a kísértés, annál erősebbek lehetünk, annál kevésbé fog ki rajtunk bármely Istennek nem tetsző dolog. Vagy legalábbis ez lenne a cél. Na de hogyan is néz ki ez a valóságban? Hogyan néz ki ez a mi életünkben? Keresztény hitben járva, tisztában vagyunk azzal, hogy Isten mit vár el tőlünk. Vagy legalábbis szeretnénk tisztában lenni azzal, hogy Isten mit vár el tőlünk. Tanuljuk az Istennek az akaratát. Nap mint nap. Próbatételeken keresztül. Kísértéseken keresztül tanuljuk Istennek az akaratát. Nap mint nap olvashatunk a Bibliából iránymutatást erre vonatkozóan, a hétköznapi életünkre nézve. Van egy iránymutatónk, van egy vezérfonalunk. Millió formában jöhet a kísértés, amely próbára teszi a keresztény mi voltunkat. Mit válaszolunk egy kérdésre? Hogyan reagálunk, ha bajba jutott szemét látunk? Hogyan reagálunk, ha probléma van a családban, a munkahelyünkön, ha anyagi probléma van? Hogyan kezeljük az élethelyzetünket? Ezek mind-mind kísértések az életünkben. Ezek mind-mind arra szolgálnak, hogy tanuljuk azt, hogy hogyan tudjuk Istennek tetsző életet élni. Van-e szeretetünk egymás iránt? Van-e türelmünk a másik felé? Van-e türelmünk meghallgatni? Van-e időnk meghallgatni? El tudjuk-e fogadni azt, hogy a másik másképp gondolkodik? Meg tudjuk-e érteni a másiknak a problémáit? Felszínesek vagyunk-e? Olyan életet élünk-e, ami csak látszatkereszténység? Amire azt mondom, hogy ez biztos így van, de még véletlenül sem úgy csinálom. Nagyon egyszerűen fogalmaz például a római jog is. Vajon úgy járunk-e a hétköznapjainkban, ahogyan ez általában elvárható? Vajon a jó szándék vezérele bennünket? Találtam egy pénztárcát, iratokkal és pénzzel. Leadom, vagy kiveszem a pénzt belőle és eldobom. Mondjuk a második verzió nyilván meg se fordul a fejünkben. Alapvetően nem volt egy jó példa. Mégis, a hétköznapi életünk percről percre, óráról órára tele van kísértéssel és tele van próbatétellel. Azért, hogy minden egyes alkalommal tovább lendüljünk, hogy tovább vigyen bennünket, hogy tanuljunk belőle. Nem úgy sikerült? Nem volt türelmem? Nem tudtam segíteni? Elmentem valaki mellett? Végig gondoltam utólag? Nem így kellett volna tenni? Hát ez a mi csoda az életünkben, hogy van következő lehetőség. Tanuljunk belőle. Tanuljunk belőle, és a következő alkalommal cselekedjünk másképp. Ezért vezet bennünket Isten. Azért, mert ott van az a hang bennünk, hogy most ez nem volt jó, de következőben próbáld meg. Kapsz rá lehetőséget. Szeretlek téged. Azért vagy, hogy tedd azt, ami az én akaratom. Keresztjén mi voltunkhoz hozzátartozik, legalábbis én így gondolom, hogy gyakorlatilag percenként kérdezzük meg a jó Istent. Vajon jól csináltam? Istenem, vajon be tudom teljesíteni azt, amit te szeretnél tőlem? Vajon rendben lesz így? Vajon nem okoztam olyan kárt a másikban, ami nálam maradandót fog okozni? Vagy nyomot hagy az életében? Na és persze rögtön felmerülhet bennünk, hogy de akkor mi van a másik oldalon? Mi van azzal, hogy kegyelemből hitáltal? Mi van azzal, hogy sem nem az akarja, és sem nem az aki fut, hanem a könyörülő Istené? Hát ez nem azt jelenti, hogy bármit megtehetünk. Ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve mi hátradőlhetünk. Hiszen mi megkaptuk. Hiszen az ölünkbe hullott a kegyelem. Nem ezt jelenti. Jakab apostol levelének a központi témája a hit cselekedetek nélkül. A hit és a cselekedetek egymással összefüggésben vannak. Nincs a kettő egymás nélkül. Ha hiszek, az meg fog nyilvánulni az életemen, a beszédemen, a cselekedeteimen, nagyon-nagyon sok mindenen. Minden, amit kifelé kommunikálok a világ felé. A hitemnek meg kell nyilvánulnia ezekben. És ezt jelenti az, hogy a hit és a cselekedetek összefüggenek egymással. Azt mondja Jakab, hogy aki mindezt így cselekszi, az tökéletes lesz. Mondhatnám azt, hogy ezzel vitába szállok, nyilván nem, de én azt gondolom, hogy abból a szempontból bibliai értelemben tökéletes lehet, hogyha mindent úgy cselekszem, vagy igyekszem úgy cselekedni, akkor ezzel legalább földi körülmények között jót tudok tenni valakinek. A cselekvő hit és a kísértések útján elnyert álhatatosságnak a tökéletességéről beszélünk. És tudjuk azt is, hogy mindez semmi máshogy nem történhet. Csak és kizárólag kegyelemből, Krisztusnak a kegyelme által. Az Atyának terve van velem. Nem véletlenül vagyok a földön. Nem véletlenül vagyok a követője. Nézzük, milyen szép a magyar nyelv. Az, hogy követek valakit, az egy cselekvést feltételez. A követ az nem áll, ugye? Az megy, viszi a hírt, adja tovább a hírt. Követek valakit. Krisztus követője vagyok. ami azt jelenti, hogy ez engem cselekvése sarkal. Tegyetek tanítványokká minden népeket. Mutassatok példát. Nem mindenkinek az a dolga, hogy megkeresztelje a kisgyermeket. Mindenki megkapja a saját kegyelmi ajándékát. Másnak más a dolga. Az a lényeg, hogy az ő saját dolgában helytálljon. Az ő saját kegyelmi ajándékait tudja kamatoztatni. De ami nagyon fontos, maradjon meg bennünk a mai nap után tanításképp. Követek vagyunk. Krisztus követői vagyunk. Megyünk. Haladunk. Megyünk előre. Próbálkozunk, elbotlunk, igyekszünk, nem úgy sikerül. De mozgásban vagyunk, mert Krisztusnak a követői vagyunk. Nem egy helyben toporgunk. Nem erről szól a kereszténység. Még egy fontos volt az ige szakaszban. Ahhoz, hogy különbséget tudjunk tenni bizonyos dolgok között, mondjuk a konkolyt a búzától, ahhoz bölcsességre van szükségünk. De mi ez a bölcsesség? Azt mondja az ige, ha valakinek nincs bölcsessége, kérjen Istentől. Nem úgy születünk, hogy bölcsek vagyunk. Az általános tudásunkat, a műveltségünket, az olvasottságunkat, az élettapasztalatunkat nem téveszthetjük össze a bölcsességgel. Itt egy isteni eredetű bölcsességről van szó. A bölcsesség mindenféleképpen valami pluszt jelent az életünkben. Valami olyat, ami felülről jön. Valami olyat, ami megfoghatatlan. De van. Igazából nem azt szoktuk érezni, hogy van, hanem a hiányát, amikor nincs. Na, azt szoktuk érezni. Amikor úgy mondjuk azt, hogy például döntésképtelenek vagyunk valamilyen ügyben. Bölcsesség kell. Bölcsesség egy felülről jövő bölcsesség ahhoz, hogy tudjunk tovább lépni, hogy tudjuk ezt a követési feladatot ellátni igazából. És ez a bölcsesség kell ahhoz, hogy fel tudjuk mérni a kísértéseinket, fel tudjuk mérni a próbatételeinket. Ez a bölcsesség kell ahhoz, hogy tudjuk kérni Istent, hogy Uram, nem megy, te jössz, a segítségedre van szükségem. Nem fogom tudni megoldani egyedül. Nem is az én feladatom lehet, hogy megoldjam egyedül. De a te kegyelmedből akár ez is lehetséges. Istentől kért és kapott bölcsességünk az, ami segíthet átvészelni a nehéz időszakokat is az életünkben. Kérjetek és adatik néktek. Kérjünk bölcsességet, és adatik nekünk. Azt mondja az ige, máshol is, itt is, amit felolvastam. Kérjünk, érzékeljük azt, hogy ezt mi megkapjuk, és nyilvánvalóan ezáltal is közelebb kerülünk hozzá. Hiszen közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Vajon közeledünk Istenhez? Vajon egyáltalán mit kell tennünk ahhoz, hogy közeledjünk Istenhez? Atyánk, közeledünk hozzád? Ha igen, honnan kellene tudnom? Ha nem, honnan kellene tudnom? Rengeteg a kérdés. Rengeteg a kérdés, de válasz van. Egy egészen biztosan van, hogy Isten megtette az első lépést. A mi atyánk az ő egyszülött fiát adta értünk, az egyszülött fiát áldozta fel értünk, hogy mi ráléphessünk a hozzá közeledő útra. Az út megvan. Krisztus az út. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ráléptünk erre az útra. Ráléptünk, hiszen itt vagyunk. Ráléptünk, hiszen kereszteltünk. Közeledünk Istenhez. Ez olyan, mintha lenne egy elszakíthatatlan kötelék most már. Nem tudom, látjátok-e lelki szemeitekkel, hogy mintha lenne egy kötél, ami összeköt bennünket az Úrral, és ő folyamatosan húz bennünket magához. Aztán néha mi visszarántjuk, aztán ő visszarántja. De ez megvan. Ez megvan, amivel ő magához kötött bennünket. Még akkor is, ha úgy gondoljuk bizonyos élethelyzeteinkben, hogy most biztos eltűnt. De nem. Nem tűnt el. Legfeljebb éppen kísértés van. vagy legfeljebb éppen próbatétel van, mert azért bőven akad az életünkben, ezt tudjuk nagyon jól. De hát ez a mi földi életünk. Közeledünk Istenhez, mert ő megadta nekünk azt a lehetőséget, hogy mi közeledhetünk hozzá. Közeledjünk Istenhez imádságban, közeledjünk Istentől kapott bölcsességben önhozzá. A szeretet nagy parancsolatának a betöltésével, a kegyelmi ajándékok nem elkótya vetyélésével. Hittel, kegyelemben, szeretetben. És ahogyan közeledünk hozzá, fogjuk érezni azt, hogy mennyire közel van ő is hozzánk, az ő figyelmével, gondoskodásával, irgalmával, vigyázó és óvó szeretetével. Annyira közel van hozzánk a mi mennyei atyánk, hogy bennünk lakozik. Bennünk lakozik, csak ezt mi elfelejtjük időnként. Ő bennünk lakozik. Ő itt van velünk. Ő folyamatosan tartja velünk a kapcsolatot. Ő nem inog meg, mi igen. Istenünk itt lakozik bennünk, és Istenünknek az a kérése és az a tanítása, hogy bármilyen próbatételt, bármilyen kísértést, bármilyen szenvedést kapunk az életünkben, mindig az a cél lebegjen a szemünk előtt, hogy ő velünk van. Hogy ő húzza azt a kötelet magához. Ne akadályozzuk őt ebben. Ne akadályozzuk őt ebben. Ne legyen a mi kereszténységünk látszat kereszténység. Ha erőtlenek vagyunk, és úgy érezzük, hogy nem tudunk lépni előre, akkor legalább hátra ne lépjünk. Soha ne feledjük el, hogy ő itt van bennünk, itt van velünk az ő ígérete által. Közeledett hozzánk, és mi közeledhetünk ő hozzá. Amen. 274. dicséretünk negyedik versét énekeljük el. Zengj hát az Úrnak, s járd az utat. Maradva néhány percben elcsendesedve mindenki vigye a mi mennyei atyánk elé az ő kívánságát, az ő örömét, az ő bánatát, mindent, ami a szívünkben lakozik. Ámen. Mennyei atyánk, te vagy a mi szívünknek, lelkünknek, életünknek a vizsgálója. Te vagy az, aki előtt nem lehet és nincs is titkunk. Te vagy az, aki tudod minden gondolatunkat, ismered minden lépésünket, minden szándékunkat. Istenünk, tiszta szívvel valljuk meg előtted, hogy mi a te követőid vagyunk. Istenünk, tudjuk azt, hogy nekünk dolgunk van. Tudjuk azt, hogy a mi életünk arra szolgál, hogy a te dicsőségedet hirdesse. De azt is tudjuk, hogy ez nem egyszerű. Hittel és kegyelemben kérünk téged arra, Urunk, hogy adj nekünk mindig bölcsességet. Adj nekünk a próbatételek mellé egy olyan megvilágosodást, amely tovább viszi a mi lépésünket, amely mindig előrébb visz, hogy haladjunk feléd, hogy közeledjünk feléd, hogy tudjuk fogni azt a kötelet, amivel te húzol magadhoz. Tudjuk azt, hogy soha nem engedsz el bennünket, mégis nehéz időnként. Urunk, kérünk téged, hogy a te örömed, a te szereteted és a te kegyelmed hassa át a mi életünket, a mi családjaink életét, mindent, amit teszünk, a kicsikét és nagyokét, a gyermekekét és az idősekét. Istenünk, tudjuk, hogy te adsz nekünk mindenhez erőt. Te a szeretet Istene vagy, nekünk ennek örülnünk kell. Mégis bizonyos élethelyzeteinkben komoly megpróbáltatás elő kerülünk. Örökkévalóság vasárnapján imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik már eltávoztak közülünk, és az itt maradt hozzátartozókért leginkább. Mindig nehéz szembesülni azzal, hogy az életnek vége van. Az életnek pedig vége van. Urunk, mikor elveszítünk egy hozzátartozónkat, mikor elveszítünk egy szerettünket, az az életünk egyik legnagyobb fájdalma. Akkor is fájdalom, és akkor is testi és fizikai fájdalom, és lelki fájdalom, hogyha tudjuk, hogy a te kegyelmed által ők megtérnek hozzád, ők hazamennek hozzád. Te várod őket. Nem elmennek, elköltöznek. De a hiányuk, ami itt marad, az űr, ami itt marad, az hihetetlen fájdalmat tud okozni, hogyha elveszítünk valakit, aki kedves nekünk, akit nagyon szeretünk. Istenünk, imádkozunk mindazokért, akik gyászolnak. Imádkozunk mindazokért, akik betegágy mellett ülnek. Imádkozunk azért, hogy gyógyítsd meg mi hamarabb mindazokat, akik szenvednek, akiket betegség kínoz. Istenünk, te vagy az egyetlen, aki ebben erőt adhat. Te vagy az egyetlen, aki erőt adhat abban, hogy átvészeljük ezeket az időszakokat. Adj nekünk, Urunk, türelmet. Adj nekünk, Urunk, kitartást. Adj nekünk, Urunk, felépülést a lelki szenvedésből, a lelki megpróbáltatásból, a bánatból. Istenünk, mindenkiért imádkozunk, aki hozzád fordul. Segíts meg bennünket. Adj nekünk tisztánlátást. Adj nekünk erőt. Adj nekünk bölcsességet. Add, Urunk, hogy soha, de soha ne tévesszük szem elől azt, hogy te velünk vagy. megígérted, és te betartod, amit megígérsz. Még akkor is, ha mi ezt nem feltétlenül ismerjük fel egy adott helyzetben. Kérünk, Urunk, a világ népéről vedd le a szenvedést. Kérünk, Urunk, vigyázz ránk. Kérünk, Urunk, tartsd össze a mi családunkat, kisebb családunkat, nagyobb családunkat, a végtelen családunkat, a szenteknek a közösségét, a te gyülekezetedet, ezt a gyülekezetet is. Urunk, mindenért hálát adunk neked, amit adsz nekünk, amit biztosítasz a mi számunkra. Adj nekünk bölcsességet ahhoz, hogy ezt mindig fel tudjuk ismerni. Soha ne gondoljuk azt, hogy ezt mi magunk értünk el. Mindig tudjuk azt, hogy te tartasz a tenyereden bennünket, és te hordozol bennünket. Kérünk, Istenünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Mondjuk el a mi Úrunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Gyülekezet, foglalja el a helyét. Első körben az adakozás szent lehetőségére hívnám fel a gyülekezetnek a figyelmét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Ezen kívül mindent elmondok, amit nagy tiszteletű úr felírt nekem, hogy mondjak el. Kedden, ránk következő kedden 18 órakor kóruspróba lesz. Szerdán 18 órakor bűnbánati Isten tisztelet lesz a gyülekezetben. Ránk következő vasárnap 10 órakor, advent első vasárnapja következik, közeledik a karácsony, Isten tisztelet lesz úrvacsorával, és az Isten tisztelet a főisten tisztelet alatt természetesen gyermekisten tisztelet lesz. Méz érkezett a fizesgyarmati reformátusoktól, Isten tisztelet után az iroda előtt lehet vásárolni, szerintem ezt sokan tudják, mert Isten tisztelet előtt is jöttek vásárolni. Egy különleges esemény lesz ma délután 4 órakor, méghozzá az új református énekeskönyvünknek a bemutatója a Calvin téri református templomban, neves énekesek közreműködésével, Grillus fivérekkel, Sebestyén Mártával, és az M5 televízió élőben fogja közvetíteni ezt a műsort. Újra csatlakozik a gyülekezet közössége a Református Szeretett Szolgálat Szeretett Doboz akciójához. Az adomány dobozt kitették, pénzt gyűjtünk, és azt vesszük meg, amire a legjobban szüksége van, hogy szükségük van, erre már egy bevált folyamat van a gyülekezetben. És utólag kaptam azt az információt, hogy az Őrbottyáni Szeretett Otthonnak is külön gyűjtés van, ott mindig süteményre, illetve az árára. Ugyanis ott is az árából befolyt összegből vásárol a gyülekezet süteményt az Őrbottyáni Szeretett Szolgálatnak. Úgyhogy az alkalmakra akkor tisztelettel felhívom még egyszer a gyülekezet közösségének a figyelmét, és minden olyan lehetőségre, amely adománygyűjtésről szól ebben a gyülekezetben. Záróénekünk 305. dicséret, 3. és 4. verse.
Thank you.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked, most és örökkön örökké. Amen.